Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Milyen lehet cigányként, cigány gyerekként felnőni a Székelyföldön? Milyen identitása van egy székely magyar cigány embernek? Hogyan lehet beszélni a keserű élményekről? Hogyan lehet megoldani a konfliktusokat? Ezekről a kérdésekről nagyon sokat Fekete Zsolt színművész tudhat, aki maga is, ahogy fogalmaz, székely magyar cigányember. Sorsáról Székely Csaba írt monodrámát Perkucigó címmel. A darabot bemutatták a Nemzetközi Róma Hősök című online színházi fesztiválon. Ezután beszélgettünk cigányságról, magyarságról, székelységről, cigány kultúráról, és arról, milyen is cigány gyereknek lenni itt, közöttünk, a Székelyföldön. Korábbi interjúnk ismétlését hallják.
Színész vagyok is, mert ez a szakmám, vagy ezt választottam szakmámnak. Eljutottam arra pontra, hogy szeretnék egy olyan megmérettetést, amiben egyedül vagyok jelen, és egyedül kell beszélni, egyedül kell közvetíteni, vagy egyedül kell játszani a nézőknek. Csomó kérdés felmerült, hogy akkor mi legyen az bennem. Szerencsére rájöttem arra, hogy hát valójában az kell, amivel én foglalkozok, és amik így mindig visszatértek az én életembe. Ez volt az én identitásomnak a keresése. Cigány, székely, magyar, román identitásomnak a keresése, és akkor ennek kapcsán született meg hát nem is tudom, az igény, vagy az ötlet arra, hogy csináljak egy ilyen egyéni előadást, és akkor pályáztunk erre együtt közösen a Túlmadár Ifjúsági Egyesülettel, és Székely Csabával szerencsémre sikerült együtt dolgozni vele, és akkor így megszületett a Perkucigón.
De azért azt ugye hallod, vagy tudod te is, hogy amilyen könnyen elmondod ennek a történetét, hogy ez az te székely, magyar, cigány, román identitásod keresése, és a Turulmadár Egyesület pályázatával lett belőle színházi produkció, hogy hát ez itt nálunk nem annyira egyszerű történet. Elmondani, kimondani, egyáltalán felvállalni ezt az identitást, vagy identitásokat is, és aztán közönség elé állni vele.
Hát nem tudom, milyen értelemben gondolod, vagy érzed azt, hogy nehéz ezt itt elmondani. Ez szerintem attól függ, hogy ki hogyan éli meg, vagy élt meg ilyen dolgokat. Én tényleg nagyon-nagyon sok esetben gyerekkorom óta megkülönböztetve voltam, nagyon-nagyon megaláztatásnak a különböző formátumát tapasztalhattam a lelkemen, a testemen, és akkor ennek kapcsán így egy idő után az ember, hogyha valamit ugye nagyon figyel, hogy és kereső magába, akkor már így évek múltán így akkor már könnyebb így beszélni róla, vagy megfogalmazni. De nyilván mind kellettek ezek a történetek, hogy ezt így meg tudjam fogalmazni, és tényleg vegyem a bátorságot, hogy el is játsszam embereknek.
Bizonyára, amikor ti készültetek erre a darabra, amelyet te is írtál, és hát a te életanyagod, akkor kitetted az asztalra szimbolikus módon a történeteidet, és láttad azt a folyamatot, amikor elindultál onnan, hogy felmerült, hogy ez az identitás, ez a ki vagyok én, ez probléma. Megélted, amit megéltél, erről is beszéljünk majd egy kicsit vagy sokat, ahogy érzed, és aztán eljutsz arra a pontra, hogy ezt ki kell mondani, el kell mondani, és erről kell beszélni.
Hát ugye történetekből áll össze egy darab, és ezeket a történeteket Csaba segítségével nagyon szépen a beszélgetéseink során próbáltuk egy picit rendezni őket, valamilyen kronológiai sorrendbe rakni ugye azokat a történeteket, amiket gyerekkoromban éltem meg, és akkor, hogy kamaszodtam, és akkor aztán utána az egyetem, és akkor az egyetemi időszak utáni idő. És akkor, nem tudom, hát izgalmas volt tényleg Azért, mert szerintem nagyon fontos az, hogy ki vagyok én, mármint hogy ez a kérdés. És valójában nagyon fontos a fiatalok számára ez a kérdés, hogy megtalálják önmagukat, hogy nem tudom, szembesüljenek a nagyon fontos dolgokkal, amik meg tudják változtatni az életüket.
Te ezt előadtad már roma fiataloknak is.
Igen.
Mi volt a reakció? Te hogy látod, ők ugyanazt a pályát járják be, mint te? Hogy mennyire tudnak erről beszélni, akarnak erről beszélni? Hogy merült ez fel?
Hát attól függ, hogy hol, mert például Szegeden roma fiatalok nézték, és volt akinek a szemében azt láttam, hogy teljesen érti, és ő már túl van ezen a keresésen, vagy ezen a dolgon. Tényleg attól függ, hogy ki hol éli meg az identitás keresését, milyen az a társadalmi forma, milyen az a közeg, amiből kijött, miket élt meg, miken ment át. És például voltak olyanok, akik nem igazán akartak a közönség találkozó után, most így Szeged kapcsán, bár nagyon sok jó visszajelzést kaptam az ottani kollégiumoktól, és olyan személyektől, akik ebben a úgymond kultúr szférában mozognak, de hogy nem maradtak beszélgetni a közönség találkozón, és akkor nem tudott számomra kinyílni még jobban az, hogy tényleg egy szegedi kamaszfiú egy őrkölyi kamaszfiúhoz képest például hogy hogyan keresi önmagát.
Az őrkön nyilván... is előadtad? Az őrkölyi közösségnek?
Igen, az ő, hát mondjuk ott kisebb gyerekek voltak, igen, én nem igazán, nagyon, nagyon nehéz becsalni ilyen alternatív színházi előadásokra, vagy akármilyen közszínházi, klasszikus színházok formákra is egyáltalán ezeket az őrkői kamaszokat becsalni, vagy meggyőzni, hogy gyere nézzél meg egy előadást, mert teljesen más a felállásod. Gyerekek megnézték egészen kicsik is, anyukák, cigány anyukák. Volt jó, izgalmas volt a beszélgetés, jó volt.
És olyan közönséged volt-e, akik az előítéletek felől közelítettek, akik nem cigányok, de tele vannak cigányokkal szembeni előítéletekkel?
Persze, voltak olyan előadások, ahol teljesen vegyes közönség volt abban az értelemben, hogy voltak, akik gyönyörű történeteket éltek meg cigányokkal, és egyáltalán nem egyáltalán, nagyon gyorsan ez a beépített sztereotípia, ezek az előítéleteink, amik vannak, azáltal, hogy egy bizonyos helyzetbe kerültek, így rögtön lebomlanak, és volt erre ellenpélda is, ahol meg nem bom, tehát ahol pont, hogy olyan volt a történet, hogy további gyűlöletet szült.
Ezt így érezted előadás közben?
Nem, ezt a közönség találkozón derül ki a beszélgetések során.
Erről tudsz mondani valamit közelebbit? Mert egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy egy közönség találkozón nőjön a feszültség. Elmondták, hogy hát ne haragudjon, fekete úr, de hát ez nem így van, vagy...
Nem, hát most ne így képzeld el, Boró, tehát ilyen fiatalok meséltek akár történeteket, vagy például vannak vannak kollégáim, akik vagy volt barátaim, vagy jelenleg ismerőseim, akik például nagyon tisztelnek, és egyáltalán nem rasszista gondolkodásúak, de megéltek olyan történeteket, amik tényleg számukra, hogy mondjam, tehát nem tudják azt mondani, hogy tehát az a baj, tényleg helyzet szabja, tehát az, hogy cigány, az, igen, azt akartam, hogy erről beszéljünk, hogy az Az egy ugyanolyan szó, mint az, hogy magyar, vagy bármilyen más nemzetiségű. Viszont itt egy más értelme, ez egy viselkedési forma lett az előítéleteink alapján, tehát a cigány az cigánykodást jelent, tehát átverlek, megcsallak, kizsákmányolnak, tehát ezek a jelzők, amik így be vannak épülve, tehát ez egy probléma az, hogy cigány. És sajnos tényleg, hogy mondjam, tehát vannak kivételek, viszont van egy nagyon erős nagy réteg, amelyik nem élt meg abszolút semmilyen történetet cigányokkal, de valahogy úgy szocializálódott, hogy legszívesebben megölni őket, vagy eltüntetni a föld felszínéről.
És ezt te érted, ezeket a viszonyulásokat?
Hogy értem-e?
Igen, tehát, hogy megérted-e, tehát, hogy igen, én tehát értem, amiről beszélsz, én most csak a saját reakcióimról tudok beszélni, hogy én ilyenkor mindig elcsodálkozom, hogy az, aki a cigánykodásként érti, már ezt a szót is nagyon nehéz nekem kimondani. Egyszerűen én ezt nem mondanám ki civilben. Tehát, hogy általánosít, anélkül, hogy szembenézne a vele szemben álló emberrel, bele nem nézne a szemébe, és nem fogná fel, hogy nem lehet általánosítani soha senkire, bőrszín alapján, nemzetiség, nyelv alapján, nem lehet átrakni negatív előítéleteket, nem lehet egyszerűen, tehát, hogy érted, bennem ez azonnal születik egy ilyen fura intenzív reakció. És nem értem, hogy ez hogy következik be. Egyszerűen, tehát rengeteget írtam meg, gondolkodtam a rasszizmusról, de ha őszinte akarok most veled lenni, akkor be kell vallani, nem tudom, hogy mi történik egy rasszista ember fejében és lelkében.
Igen, pont ezért izgalmas ez a téma, és akarom tovább kutatni, mint színész ezeket a szélsőségeket. Mert nagyon ezt próbáltam elmondani a tegnap, csak nem sikerült, hogy nagyon izgalmas tényleg egy kéregető cigányt eljátszani, aki nagyon szegény, aki vagy aki nem nagyon szegény, hanem csak át akar cseszni téged, és eljátszani egy olyan nem tudom, skinheadet, aki meg gyűlöli, és szíve szerint fejbe lőne egy cigány. Tehát ugye ez a két verzió nagyon izgat engem, hogy mi történik mind a két esetben az egyénnek a lelkében, vagy mi az a háttértörténet, amit megélő, és ami eljuttatja őt oda, hogy olyan legyen, amilyen.
A hallgatóknak elmondom, azoknak, akik nem volt olyan szerencséjük, hogy a tegnapi online bemutatót kövessék, hogy Fekete Lovas Zsolt a Perkucigó című darabban a saját élettörténetét előadva hát bevezet az egyetemi felvételi helyzeteibe és világába, ahol hirtelen előnyére válik az, hogy ő roma származású cigány, ahogy ebben a darabban mondják, és elmegy, hogy erre kapjon egy igazolást, és tudja felmutatni, hogy jár neki a etnikai kvóta alapján a államilag támogatott egyetemi hely, és ezt az igazolást egy olyan játékkal, színpadi játékkal játssza el, minthogyha bármelyik székelyföldi kisváros központjában apró pénzt kéregetne egy cigány. És erről vitatkoztunk is, hogy lehet-e ilyen mozdulatokat, és ilyen mindannyiunk számára ismerős helyzeteket átemelni kontextusba, átértelmezni, hiszen itt nem apró pénzről volt szó, hanem a saját identitásod elismertetéséről és elismeréséről. És akkor is arról faggattalak a Roma Hősök Nemzetközi Színházi Fesztivál beszélgetésében, hogy akkor, amikor eljátszol egy ilyen gesztust, átveszel egy ilyen testtartást, elképesztően átalakultál, nagyon megrendítő volt a számítógépes képernyőn keresztül is, akkor mit tudsz meg a kéregetésről, arról, amit a kéregető érez, és arról, amit a kéregetővel szemben álló adakozó vagy nem adakozó ember gondol?
Hát ez igen, ez egy nagyon erős szintér, vagy hogy mondjam, az utcán kéregető szegények, csövesek, cigányok, romák, vagy fogyatékosok, vagy pszichopaták világát megnézni és figyelni, illetve megnézni a például egy boltban a kiszolgáló, ahogy megváltozik a személynek a pupillája is, akár hogyha cigányok jönnek bevásárolni az üzletbe.
Beszűkül?
Nem tudom, mondtam, hogy beszűkül a pupilla, de megváltozik mindenféleképpen az arcuk, amint, tehát egyből kiül egy gyanakvás, kiül az undor, kiül az agresszivitás az arcára, mert hogy
te ilyen éltél meg?
Konkrétan, hát ilyet pont nem. Ilyet nem éltem meg, hogy boltba valamiért nagyon furán néztek volna, mert sötétebb a bőröm.
És ehhez hasonlód?
Hát ehhez hasonló dolgokat, ahol órákon keresztül, napokon keresztül szivattak, hogy akkor én most cigán vagyok-e, vagy nem vagyok cigán, vagy román vagyok-e, vagy nem vagyok román, vagy hogy most döntsem el, hogy akkor mi vagyok. Ilyen jellegű dolgokat éltem meg.
Ha most a magánéletedről kérdeznének, akkor azt kérdezném, hogy és mit csináltál, vagy mit mondtál, vagy hogy reagáltál, de tegyük félre a magánéletedet, és beszéljünk a színész munkájáról, meg perspektívájáról. Színészként egy ilyen helyzetet hogy oldasz, hogy kezelsz, amikor megváltozik a veled szemben álló ember és ellenséges lesz? Ezt hogy lehet oldani? Mit lehet vele kezdeni?
Mármint a színész a színpadon?
Igen,
vagy
igen, ha egy ilyen jelenet van, egy ilyen jelenet, végül is ez az egész perkucigó egy ilyen jelenet sor, hogy ezekkel a helyzetekkel mit lehet kezdeni? Hogy lehet feloldani?
Nem tudom, hát mindenképp kell humort, megtalálni a humorát, az ön iróniáját, meg kell keresni a feloldást benne, hogy valójában igen, tehát nézőpont kérdése minden. Nem tudom, ezt mondjuk egy Székely Csabától lenne izgalmas megkérdezni egy ilyen kérdést. Én csak megélni tudom, vagy megpróbálni a végleteket, a különböző végleteket így eljátszani, megérezni. Hát illetve az én esetemben, vagy a Perkucigó esetében azok a történetek, ugye azok nagy rész megtörténtek velem, azokat fel kellett idézzem. És elég, mivel nagyon személyesek, ezért eléggé. Sőt, igen, néha azt is éreztem, hogy vissza kell fognom magam, mert nagyon, hogy mondjam, ilyen önsanyargató, ilyen tehát ilyen csöpögős, ilyen drámai lesz, és sokkal jobb felépíteni egy őszinte pillanatot, egy őszinte vallomást, akár a civil életben, hogy úgy mesélsz el egy történetet, amit megértél, ami nem arról szól, hogy sajnáltatod magad, hogy panaszkodsz 15-20 percen keresztül, hanem annak van, ugye van egy van egy humora, van egy fordulat benne, amitől emberi lesz, amitől úgy tudunk sírni, hogy kacagunk, vagy úgy tudunk kacagni rajta, hogy sírunk is egybe.
Hát, ha akarom, akkor igen, ez egy feloldás, és ezeket a helyzeteket mindenképpen valahogy oldani kell ahhoz, hogy túl lehessen élni. Ha meg nagyon szigorúan nézem, akkor hát nem lehet eléggé a mélyére menni, és lehet, hogy megúsz. Egy adott pillanatban jobb megúszni, nem? Vagy megkerülni ezeket a pillanatokat, vagy mélységeket.
Igen. Lehet valószínű bizonyos helyzetekben igen, bizonyos helyzetekben nem.
Arra gondoltál, hogy az előítéletes embert, mondjuk egy skinhead, cigány ellenes skinheadet, hogy játszanál el? Végig próbáltál már gesztusokat, vagy fejtartást?
Nézd, én most még ilyen kutató folyamatban vagyok, így figyelem magamat, amikor rasszista vagyok, vagy amikor előítélettel fordulok, hát nem konkrétan feltétlenül cigányokra, hanem a mindennapi életemben is észreveszem nagyon sokszor, hogy előítélettel vagyok. Előítélettel vagyunk manapság mindenre. Azokra, akik nem esznek húst, azok, akik húst esznek. Tehát most aztán itt különböző, tehát annyi fajta véglet van manapság, hogy aztán tényleg mindenki előítéletes mindenkivel.
Te komolyan kaptad már rajta magad, hogy rasszista vagy? Vagy rasszista? Vagy átsuhan az agyadon valami rasszizmus?
Nézd, de így, ha őszintén most tényleg igen, tehát el tudom mondani, hogy hogy is történt ez bennem. Tehát, és ezt nem is olyan rég meséltem a színész kollégáimnak, hogy valami meg voltam győződve, amikor elkezdtem az őrkői közösséggel foglalkozni, hogy na, ezek tényleg oké, hogy nagyon, nagyon értékes emberek, és ők is emberek, de olyan szinten analfabéták, hogy egyszerűen nem értenek az irodalomhoz. Tehát nem értenek a nem tudják, hogy mit jelent egy vers, vagy tehát hogy te, és ez nagyon bosszantó volt számomra, és akkor elkezdtem foglalkozni cigány versekkel, cigány írókkal, és valahogy nem tudom, így ledobta a gépezetem ezt a dolgot is, és azt mondtam, hogy na jó, hát tehát őket tényleg aztán nem felejtsük el, tehát ők nem értenek semmit, nincs, tehát konkrétan eldöntöttem én magam, hogy nincs joguk megtanulni mi az, hogy cigány irodalom, mert hogy analfabéták. És aztán, hogy így telt múlt az idő, és foglalkoztam többet velük, és én is kezdtem olvasni még több cigány verset, még több cigány irodalmat, így most mégis azt látom, hogy már pedig joguk van, hogy meg tudják, hogy mi az, hogy cigány vers, hogy vannak, hogy tényleg attól függetlenül, hogy analfabéták, ismerjék meg a cigány irodalmat, tudjanak róluk.
Neked milyen volt a találkozásod, ahogy mondod, a cigány irodalommal? Kiket olvastál, vagy olvasol?
Hú, hát most én Rafi Lajost olvasok, meg próbálok cigányul verseket elmondani, és visszahallgatni, meg most próbálok, szeretnék tényleg megtanulni cigányul. Nagyon-nagyon szégyellem ezt egyébként, ilyen nagyon, hát hogy mondjam, ilyen nagyon-nagyon minimális kezdőszinten vannak ismereteim a cigány nyelvről, különböző cigány nyelvek vannak, de valószínű, hogy most így szépen lassan ráhangolódok, és fogok még több cigány verset, még több cigány irodalmat úgymond olvasni, megkutatni.
Rafi azért különösen izgalmas, mert ő két nyelven írt. Magyarul és románi.
Igen.
Nyelven írt, és azt hiszem, hogy benne is keveredett, meg neki is ez egy ilyen harca volt, hogy lehet-e cigány irodalmat művelni, és ha igen, akkor az milyen. És az ő közönsége sem, az a Szárhegyi és Gyergyó medencei cigány közösség volt, amelyben élt tradicionális cigány közönség, hanem a magyar olvasói. Úgyhogy nem egyedül te küzdesz ezzel a problémával. Én nagyon szeretném majd, hogyha ha itt a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain hallhatnánk téged cigányirodalmat olvasni, és románi nyelvjárásokban is, attól függően, hogy kinek a műveit olvasod. De hadd mondjak el egy rövid történetet ezzel kapcsolatban, hogy mennyire, hogy mit jelent az analfabetizmus. Én itt a nyárád mentén vannak nekem nagyon jó barátaim, a jeddi közösségben többek között, és van egy olyan asszony, családanya, aki teljesen analfabéta, de olyannyira, hogy a számokat sem ismeri. És hogy mit jelent az, hogy nem rendelkezni a sok és a kevés fogalmával? Hogy nem tudod azt mondani, hogy 3 nap múlva, vagy 4 nappal ezelőtt. Nem, és nagyon-nagyon nehezen fogtam fel, hogy ez egy másik dimenzió. Nem biztos, hogy nem felelőse ennek. Valahogy úgy képzelem el, mint egy olyan térben, ahol nincsenek koordináták, vagy nem tudom, tehát hogy nem látom a felelősségét benne, hogy ő ebbe szorult bele, megfosztották a számok és az arányok világától, ahogy a betűkétől is, de hogy ebbe teljesen másképpen kell kommunikálni. Teljesen. Szóval valahogy így képzelem el, akkor, amikor nem tudjuk megbeszélni, hogy melyik kenyér mennyivel több, akkor egy verset, ami absztrakt és elvont, és érted, az egy, mint a biciklikeréknek a fokozatai. Nem lehet egyből a legmagasabb fokozatra, vagy nem tudom. Érted a dilemmámat?
Igen, izgalmas. Ez a két véglet tényleg más idősíkok alakulnak ki egy gondolkodásban, vagy egy életformában azáltal, hogy nem tudok számolni, és nem tudok írni, vagy nem ismerem a betűket.
És ez azt jelenti, hogy nem tudom, hogy mikor születtem. Nem tudom, hogy mikor született a gyerekem, vagy tudom, van róla egy képzetem, de az nem feleltethető meg azoknak a képzeteivel, akik a számok világában élnek. És akkor itt válik döbbenetessé, hogy miközben egymás mellett szomszédaink vannak, teljesen más univerzumban élünk. Másképp érzékeljük az időt meg a teret. Mert nem tudja lemérni.
Hát de szerintem ezt egészen függetlenül ettől is másképpen érzékeljük az időt és a teret.
Mármint? A cigányok nem cigányok, így érted?
Akár, igen, így is értettem, de így, mint az emberek önmagukban.
Jó, hát mégiscsak van, tehát, hogy van egy közös nyelvünk, ez a nagyon egyszerű, triviális példa, hogy megtanulunk számolni, tehát, hogy embereket megtanítanak számolni, és embereket pedig megfosztanak ettől, azzal, hogy kizárják az iskolából, és nem kap megfelelő oktatást, és...
Szóval, jó. Igen.
Tehát, és akkor, hogy ennek a következményeit felmérni, hogy ez mennyire mezet, ezt nem is nagyon tudom, hogy mennyire lehet. Messzire mentünk. Az őrkői munkádról tudsz még egy kicsit mesélni a hallgatóinknak?
Gyerekeket kértem meg, hogy tanuljanak meg őrkői gyerekeket, vagy tanuljanak meg verseket. És most azon gondolkodtam, hogy izgalmas lenne felnőtteket megkérni, hogy rövid verseket tanuljanak meg. Tehát akik így minimálisan tudnak írni, olvasni verseket, és akkor otthon tanulják meg, és otthon vegyék fel a telefonjukkal, ahogy felmondják, és akár a gyerek, aki jár iskolába, mert vannak olyan családok, ahol a gyerek jár iskolába, vagy különböző ilyen after school programok vannak, amiket ezeket a civil szervezetek tartanak fent őrkön. Gondolok itt a Máltai Szeretett Szolgálatra és a Caritasra. Abban gondolkodom, hogy izgalmas lenne egy ilyet elindítani.
Egész biztos, hogy ha lesznek ilyen felvételek, és lesz majd ilyen anyagod, arra nagyon kíváncsiak lesznek a hallgatóink, úgyhogy szeretnénk követni ezt a munkádat is az őrkői közösségben, és én nagyon szeretném, hogyha a Perkucigó című előadásod minél több emberhez eljutna. Nyilván most erre fizikailag nincs mód, de online esetleg a tegnapi Roma Hősök Fesztivál keretén belül megrendezett előadáshoz hasonlóan lehet-e majd látni valahol, vagy mire készülsz?
Hát ez úgy történik most, per pillanat, hogy ma és holnap még elérhető lesz az előadás YouTube csatornáján ez a linkje. Onnantól bekerül a Balogh Rodrigóik archívumába, akik ezt a fesztivált szervezték, és persze elérhető lesz, hogyha valaki indokoltan szeretne hozzájutni, és olyan célra használja, ami építő jellegű, akkor mindenképpen elérhető lesz azoknak, akik erre kíváncsiak lesznek.
Hát amikor ez a beszélgetés adásba kerül, akkor lesz az utolsó nap, amikor ez megnézhető a YouTube-on. Perkucigó címen kell keresni. Jövő héten Balogh Rodrigóval is beszélgetünk, és a Roma Hősök Színházi Fesztiválról is. Kérdezem meg arról, hogy hogyan lehet ezeket az előadásokat és alkotókat megismerni, visszanézni. Ma Fekete Zsolt volt a vendégünk, köszönöm szépen, hogy itt voltál, és akkor legközelebb halljuk a roma verses összeállításodat, és az örkői versmondókat is. Várunk vissza. Köszönöm szépen!
Köszönöm én is.